kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A digitális állam megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslat és igazságügyi tárgyú előterjesztések általános vitáját folytatja le ma az országgyűlés. Rogán Antal miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter javaslata számos törvényt módosítana a digitális állampolgárságról szóló 2023-ban elfogadott jogszabállyal összefüggésben. Mások mellett lefolytatják az online csalások elleni fellépés érdekében szükséges törvények és egyéb büntetőjogi tárgyú törvények módosítását is. A kormány reményei szerint a Ferihegyi repülőtér napokon belül visszakerül többségi állami tulajdonba, jelentette be tegnap a miniszterelnök a parlamentben. Ahogy ez megtörténik, a kormány dönteni fog az odavezető infrastruktúra kérdéséről is, válaszolta Orbán Viktor egy a repülőtérre vezető vasútvonallal kapcsolatos azonnali kérdésre. A miniszterelnököt az LMP-s Kanász Nagy Máté kérdezte a budapesti fejlesztésekkel kapcsolatban, azzal vádolva a kormányt, hogy a büntetések és sanyargatások politikáját folytatja a fővárossal szemben. Lássuk, milyen az, amikor a kormány sanyargatja Budapestet. Először is átvállaltunk 2010-11-ben 280 milliárd forintnyi adósságot, amit az előző városvezetés Tarlós István előtt hozott össze, reagált Orbán Viktor. Hozzátéve, az elmúlt években 4000 milliárd forintot fordítottak fejlesztésekre Budapesten, és több száz milliárd forint értékben most is zajlanak különböző projektek. Az állami vagyon értéke 2010 óta megduplázódott, hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT szerepéről, eredményeiről és 2024-es évi céljairól tartott tájékoztatón tegnap. A 2010-es 11.600 milliárd forintról 2022-re 21.800 milliárd forintra emelkedett, és a GDP 25%-át teszi ez ki, ismertette Nagy Márton. Az MNV ZRT 2023-ban a tervezett 22,7 milliárd forint bevétellel szemben 31,8 milliárdot ért el, ebből több mint 18 milliárd forintot tett ki az ingatlanok értékesítése. Idén 39 milliárd 200 millió forint bevétellel számolnak. Úgy látjuk, van egy elcsúszás a korábbi megállapodásunkban, ezért a hét második felére behívtam a MOL és a Magyar Ásványolaj Szövetség vezetőit egyeztetésre, mondta az Index kérdésére Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, azzal kapcsolatban, hogy holnap ismét emelkednek az üzemanyagárak, pedig korábban a kormány egyességre jutott a szövetséggel, ennek értelmében az áraknak a régiós középmezőnybe kellene tartozniuk. Holnap tehát tovább drágulnak az üzemanyagok, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolai 6 forinttal emelkedik, a holtankoljak.hu portál megjegyzi, hogy a múlt heti árváltozás eltérően jelentkezett a töltőállomások eladási áraiban, így a benzin átlagára alacsonyabb a vártnál és jelenleg 641 forint literenként. A múlt héten az Ásványolaj Szövetség még azt jósolta, hogy hamarosan drágább lehet a benzin, mint a gázolaj, ami utoljára tavaly nyáron fordult elő. Bepereli a kormányos párt. A nemzetgazdasági miniszter az ATV kérdésére egy más ügyben tartott tájékoztatón közölte, jogi lépések következnek, amelyekben az igazságügyminiszter lesz illetékes. Hozzátette, az Európai Bizottság egyelőre csak vizsgálja, hogy indítson-e vizsgálatot a Spar panasza miatt a kiskereskedelmi különadóról. Az uniós testület néhány napja jelentette be, hogy vizsgálatot folytat az ügyben, miután az osztrák kormány és a Spar is panaszt emelt. Április 19-éig mindenkinek postázza a választási értesítőjét a júniusi önkormányzati és európai parlamenti választásokra a Nemzeti Választási Iroda. A testület ebben arról tájékoztatja a 7 millió 800 ezer választópolgárt, hogy a június 9-ei voksoláson melyik választás névjegyzékében szerepel és melyik szavazókörben élhet választójogával. A levél arról is tájékoztat, hogy hogyan és meddig lehet igényelni akadálymentes szavazókört, mozgóurnát, és meddig lehet jelentkezni a külképviseleti névjegyzékbe, vagy átjelentkezni egy másik településre. Vádat emeltek 54 ember, zömében kormányzati tisztviselők ellen, akik kenőpénzért cserébe elsősorban visszanemtérítendő Európai Uniós támogatások elnyerésében működtek közre, írta meg az Index. A gyanúsítottak közt a miniszterelnökségen és a pénzügyminisztériumban dolgozó tisztviselők is vannak, az ügyben helyettes államtitkárok is érintettek a cikk szerint. A 24.hu portál kérdésére a pénzügyi tárca nem válaszolt, a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium viszont azt írta, mivel folyamatban lévő eljárásról van szó, további információ nem adható ki, fontos azonban, hogy a hatóságok munkáját mindenben segítik. Végül az időjárásról, változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti időnként a napsütést, csapadék továbbra sem hullik, a szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26-27 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitást megbízásából. Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban Kardos Szabó Zsófia pszichológussal és Csűrösné Kriston Adrien HR szakemberrel folytatjuk beszélgetésünket az anyák munkahelyi visszatéréséről, visszailleszkedéséről, és ennek a folyamatnak a lelki és gyakorlati oldaláról lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk! Folytatjuk a beszélgetésünket az anyák visszatéréséről a munka világába. Legutóbbi alkalommal nagyon sok témát érintettünk. A lelki oldalát, a gyerekek oldaláról, a felnőttek oldaláról, hogy hogyan tudják ezt segíteni a környezetünkben élők, milyen támogatást tudnak nyújtani. Kik azok, akik tudják segíteni ezt a folyamatot, és miért jó, hogyha a környezetünkben vannak ezek az emberek? Szeretettel köszöntelek titeket újra a stúdióban. Úgy általánosságban mi az, ami tudja segíteni az édesanyát abban, hogy ő minél gördülékenyebben tudjon visszatérni a munkavilágába?
Nagyon jó, hogyha felkészül arra, hogy, vagy hogy így tesz egy látogatást előtte a munkahelyén, végigbeszélik ott, hogy mik változtak azóta, mióta nem ott dolgozik, hogyha a régi munkahelyére megy vissza. Ha új munkahelyre, akkor kicsit felméri a terepet, megismerkedik, hogy milyen feladatok, milyen kihívások fogják az elején várni. Így ezekre fel tud készülni, illetve az otthoni dolgokat is esetleg a párjával, gyerekekkel át tudja beszélni, meg tudják beszélni, hogy miben fog változni akár a napi rend, a napi rutinok, lehet, hogy eddig reggel délután mondjuk anya vitte óviba a gyerkőcöt is, ez most változni fog, hogy lesz olyan reggel, amikor apa viszi, vagy apa hozza, vagy esetleg bárki, aki besegít a családnak. Ők veszik át ezeket a szerepeket, tehát ezeknek az átbeszélése nagyon jó. Ha még előrébb megyünk vissza, akkor pedig, hogyha új munkahelyet kell keresni, akkor pedig az önéletrajznak az újraírása, frissítése az első lépés ilyenkor.
Érdemes nagyon megtervezni előre ezeket a napokat, hogy milyen lesz majd, amikor visszatérek a munkába, és hogyan fog történni mondjuk egy-egy napon a logisztika, az én munkahelyre való megérkezésem, hogy hogyan fogom elvinni esetleg bölcsödébe, óvodába. Érdemes ezeket konkrétan megtervezni?
Ezt tapasztaljuk, ugye folyamatosan lesznek változások, meg mindig adódnak újabb és újabb kihívások, de azt gondolom, hogy egy alap tervnek és egy alap koncepciónak lennie kell a fejünkben, illetve magát azt jó tudatosítani, hogy itt most egy változás fog következni az eddigi menetrendhez képest, és ez főleg a gyerekek felé fontos tudatosítani, mert hogy lehet, hogy ez nekik nagyon új lesz.
Mert hogy pont a változás miatt érdemesebb elengedni azt a fajta kötődést ezekhez a tervekhez. Ha görcsösen ragaszkodunk ehhez a tervhez, akkor hogyha egy nap borul valami, akkor nagyon megviselheti akár az édesanyát is.
Igen, kell ebben egyfajta rugalmasság, viszont azt jó tudatosítani, hogy most más lesz egy kicsit a dolog.
hogyan tudjuk a gyereket erre felkészíteni? Akár egy kisebbet, aki mondjuk 2,5 éves vagy 2 évesen már elkezdi a bölcsödét.
Velük is lehet azért beszélgetni és elmesélni azt, hogy zajlik. Mondjuk, hogy anya is már mennyire várja, hogy dolgozzon, hogy megmutatni esetleg, hogy hol fog dolgozni, arról beszélgetni, hogy apa is dolgozik, kiket ismerünk még, akik dolgoznak, mert ez a gyerek számára egy teljesen új szerep lesz. Tehát, hogy eddig még anyát nem látta dolgozó nőként.
Adri, te hamarosan visszatérsz a munkahelyedre. Hogyan készülsz erre az időszakra? Tervezel-e egyébként előre, amiről most ugye beszélgettünk? Vannak-e konkrét terveid?
Igen, annál is inkább, mert én tényleg az a típus vagyok, akinek mindig mindenre van A, B, C, D koncepció a fejében. Hogyha bármi történik, akkor azért úgy mégis tudjak mihez nyúlni, és hogy ne lepődjek meg. Tehát én magam egy picit így felkészültebb legyek. Persze, hogyha közben jön bármilyen váratlan esemény, akkor az változtathat, de azért, hogy úgy legyen alternatíva. És ugye ez az időszak majd annál is inkább lesz érdekes számunkra, mert hogy így mi 4-en vagyunk a családban, és hogy más egyéb olyan segítségünk nincsen, aki ez bármikor tudnék fordulni, váratlanul is akár, tehát egy nagymamának szólni, hogyha esetleg tovább kell maradni a munkahelyen, vagy bármi egyéb. És azért ezt így jó átgondolni, megtervezni, hogy ezek majd így hogy tudnak talán működni. Illetve jelenleg is próbálok azért alkalmanként olyan programokat szervezni, amikor mondjuk megbeszéljük a kisfiam, hogy más fog rá vigyázni. Jelenleg is most más vigyáz rá, és az egyik barátjával és az anyukájával játszótereznek. Tehát, hogy ő is egy picit készüljön arra, vagy történjenek vele olyan események, alkalmak már most, amikor nem velem van, hanem egy picit távolabb tőlem.
Igen, ez az elengedés része, ami még nagyon érdekelt volna, hogy tréningezni kell-e a gyereket arra, hogy anya egy ideig távol van, de majd vissza fog térni. Zsófi.
Tréningezni feltétlen nem kell, de hogy van ebben az anyának is egy könnyebbség, illetve a gyermeknek is, hogy megtapasztalja azt, hogy ha eltávolodik anya, akkor is egyrészt az, hogy visszajön, másrészt pedig azt, hogy addig is jó helyen van, és biztonságban vagyok, és ha bármi problémám van, akkor van kihez fordulni, és hogy anyán kívül máshoz is tudok fordulni. Ezek nagyon jó tapasztalások, hogyha tudjuk előtte egy-egy ilyen rövid időkre ezeket kipróbálni mindketten.
Mi van abban az esetben, hogyha az anya is gyermeke nem nagyon távolodott el egymástól, mert szinte mondjuk 0-24 órában együtt voltak, akár olyan dolgok miatt is, hogy nem volt nagyszülői segítség, nem tudta kire hagyni a gyereket, tehát neki sem volt tulajdonképpen a feltöltődésére idő, hiszen egész nap a gyerekkel volt, és ilyen időszak után elkezdeni mondjuk egy bölcsödét, mennyiben nehezíti meg az ő helyzetét?
Azt gondolom, hogy azért nehezebb mindkettőjük számára egy kicsit, mert hogy a megszokástól nagyon eltérő attól, amit az utóbbi 1-2-3 évben tapasztaltak, ahhoz képest nagyon nagy a változás, viszont hogyha esetleg a beszoktatásra tudunk egy kicsit több időt hagyni magunknak, az nagyon sokat tud segíteni, ha tudjuk ebben kérni a Dajka nénik, Ovó nénik segítségét, szerintem nyugodtan merjünk erről beszélni, hogy mi eddig így éltünk, így voltunk, és hogy azt gondoljuk, hogy ez így akár nekem anyaként, akár a gyerkőcnek is lehet, hogy nehezebb lesz, ezért lehet, hogy szeretnénk először csak pár órára jönni a közösségbe, és aztán egyre hosszabbítani ezt az időt.
Adri, te ezt hogyan élted meg? Neked voltak ilyen időszakok, amikor tudatosan készültél arra, hogy már pedig most 1-2 órát külön fogunk tölteni a kisfiammal?
Igen. Illetve még annyival egészíteném ki Zsófit, hogy én azt gondolom, hogy egy nagyon jó városban is helyen élünk, mert hogy rengeteg program van, és azt már előre, vagy bármikor ebben az időszakban, amikor otthon vagyunk a gyerekeinkkel, akkor azt tudjuk csinálni, hogy részt veszünk ezeken a foglalkozásokon. Itt azért általában egy korosztályú gyerkőc szokott részt venni, ott lenni a szüleivel, elsősorban anyukájával, és azért ott nagyon sok ismerettségre tudunk szert tenni, és Én azt gondolom, hogy azért az fontos, hogy merjünk segítséget kérni, vagy beszélni a nehézségeinkről, a mindennapokról, mert biztos, hogy az olyan társak is egymásnak nagyon sokat tudnak segíteni, és tényleg akár csak azt, hogy egy fél órára, hogyha el kell ugrani hivatalos ügyet intézni, vagy egy fogorvoshoz bemenni, ahová nem tudom bevinni a pici gyereket, akkor biztos, hogy lesz olyan, aki tud segíteni, és akár eljátszani vele, vagy megfogni addig a kezét, vagy lehet, hogy alszik, és csak ott állni mellette, vagy ringatni a babakocsiban, és szerintem ez nagyon fontos. Én nagyon sok programon veszek részt folyamatosan a kisfiammal, és én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat segített neki abban is, hogy egy kicsit így szocializálódjon, közösséghez szokjon, gyerekekhez szokjon, akár a betegségekre is kicsit fogékonyabb már most, de hát ez szerintem nem baj, inkább csak előny, és tényleg nekem például az anyatársak azok, akik tudnak segíteni.
Illetve egy ilyen alkalmon az is nagyon jó tapasztalás a gyermeknek, hogy lehet, hogy más veszi le az innivalómat az asztalról, és más adja oda nekem, vagy anya épp más csinál, és valaki segít nekem felvenni a cipőt. Tehát, hogy már egy másféle kapcsolat, hogy mástól is tudok segítséget kapni.
Igen, itt a tréningezést, amikor említettem, azt nem a rosszabbik értelmében gondoltam, hanem hogy igenis valahogy szoktatni ahhoz a gyereket, hogy léteznek más emberek is, akik majd ugye nyilván a bölcsödében, óvodában el fogják végezni azt, amit most anya csinál, vagy egyáltalán megszokni a közösséget, amit említettetek, hogy ezek a csoportok nagyon jók erre. És amit még említettél, Adri, az a segítségkérés, hogy mennyire hajlandó egy anya segítséget kérni úgy általánosságban? Mikor ismeri fel, hogy na jó, most már tényleg kellett a segítség?
Pszichológiai szempontból ezt majd Zsófi megerősíti, vagy cáfolja, nem tudom. Én például a személyes tapasztalatom az, hogy én nagyon nehezen kérek segítséget minden szempontból, hiszen én mindent is meg tudok csinálni.
Egyébként... A nők többsége szerintem így gondolkodik, igen.
De természetesen van az, amikor nem. És nekem nagyon jó visszacsatolás az, amikor tényleg úgymond egy sikerélmény, hogy de jó, hogy megmertem kérni ezt az anyukát arra, hogy segítsen már nekem bármiben, mert egyébként az is nagyon jó, hogy ő is majd visszakér engem, vagy megkeres, hogyha neki segítségre van szüksége, és az is nagyon jó érzés, hogy én segíthetek bármiben, csak hogy beugrok-e a boltba, mert én éppen arra járok, ő pedig nem tud, és ezek nagyon, nagyon jó dolgok szerintem.
Zsófi, mi ennek a háttere tulajdonképpen?
Nagyon nehéz, sokszor azt látom segítséget kérni, még segíteni nagyon szeretünk, és hogy nagyon jó lenne ilyenkor valahol kicsit átkeretezni bennünk ezt a dolgot, hogyha mi szeretünk segíteni, akkor valahol azzal, hogy másnak megengedjük, hogy segítsen nekünk, lehet, hogy ő érte is tök sokat teszünk, mindemellett, hogy ebből mi is jól kijöhetünk, tehát hogy egy jó tapasztalás lehet nekünk is. Ha nehéz segítséget elfogadni, akkor sokszor segíthet az, hogy arra gondolunk, hogy ez neki is jó érzés, és nem csak magunkért tesszük azt, hogy a segítséget kérünk. Ugye sokszor az anyukák nagyon magányosan élik a mindennapjaikat, és nehéz azt mérlegelni és eldönteni, hogy mikor kell, vagy mikor lenne jó segítséget kérni, akár más anyától.
Egyáltalán az, hogy a gyereket másra bízzuk, vagy az a gondolat, hogy a gyerekem nem csak az én társaságomban tudja jól érezni magát, és nem csak én tudok mindent jól csinálni. Talán amikor jön egy pozitív visszacsatolás, nem tudom, volt-e ilyen tapasztalásotok, nekem volt, hogy más vigyázott a gyerekre, és nagyon jól el voltak. Én pedig aggódtam, hogy de nem, mert nélkülem nem tud, meg sír, meg a többi. És kiderült, hogy milyen jól el van más társaságában is, és valahol egy kicsit rosszul is érintett, hogy hát erre nem számítottam, de egyébként ez milyen jó dolog.
Igen, nekem saját tapasztalatomból van egy olyan, hogy amikor anyává válunk, akkor nagyon az kerül a központba, és nagyon az, ami kitölti a mindennapjainkat, és ugye onnan kapunk nagyon sok visszacsatolást és megerősítést, hogy akkor így jók vagyunk, milyen jól fejlődik a gyermek, milyen boldog, és ebben tud egyébként a munka világába való visszatér is szerintem sokat segíteni, vagyis hogy nekem például személy szerint nagyon sokat segített, hogy máshonnan is van megerősítésem, máshol is van sikerélményem, és innentől fogva annak az ilyen görcsössége, hogy, hogyha másról is jól érzi magát a gyerek, akkor én nem vagyok olyan jó, vagy hogy ez az én teljesítményemből vesz esetleg el, vagy az én sikeremből. Innentől fogva ez kicsit kevésbé lesz központi téma, mert hogy máshol is megélhetem a sikeremet.
Illetve azt gondolom, hogyha a gyermekünk máshol is jól érzi magát, az valahol a mi megerősítésünk is, hogy minden rendben van vele, és biztonságosan kötődik, és elmer engedni minket, és tudja, hogy majd visszatérünk hozzá, és hogy ott is jól érezheti magát. Én ugye az elmúlt 16 évben HR-esként dolgoztam egy nagyvállalatnál, és nagyon sokat mondtuk a vezetőknek, hogy ez mennyire fontos a visszacsatolás. Hát azt gondolom, hogy az anyai munka az az egyik legjobb példája annak, hiszen nap mint nap számtalan visszacsatolást kapunk, és megerősítést abban, hogy amit teszünk, az mennyire jó. Szóval ez nagyon fontos szerintem is.
Amikor egy gyerek bekerül egy közösségbe, amikor konkrétan a zárt intézménybe bekerülnek, ugye a legsarkalatosabb része az, hogy jönnek a betegségek. Hogyan tudjuk arra felkészíteni magunkat, mert ugye nagyon nehéz, hogy mondjuk egy hétig bent van az intézményben a gyerek, aztán két hétig otthon, és hogyan tudja ezt a munkahely tolerálni. A COVID nagyon jól megmutatta azt, hogy sok mindent lehet otthonról is végezni, de hogy hol tartunk most, vagy hogyan tudtok erre készülni, akár te, Adri? Van-e erre forgatókönyve, hogyha beteg lesz a gyerek?
Nekem van, mert hogy én meg fogom tudni majd azt oldani, hogy otthonról is dolgozzak, vagy egy picit majd átkeretezzem a munkahely fogalmát a mi életünkben. Azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon sok olyan munkahely és munkakör van, amiben nem lehet megoldani ugye az otthoni munkavégzést. Ott egyszerűen nincs más lehetőség az, hogy ezen át kell esni, és ezt el kell fogadni. Ez egy időszak, ami azért véget ér, és nem fog örökké tartani. És bár ugye a munkahelyek, munkáltatók azért nagyon rugalmasak, és azt gondolom, hogy egyre inkább felismerik azt, hogy megoldhatóak ezek a helyzetek, és szükséges lehet, hogy sok esetben ilyenkor az anya otthon maradjon, de azért vannak változások, és kezdenek azért picit rugalmasabbak lenni ebben.
Hogyan tudnak egyébként a munkahelyek ebben rugalmasabbá válni? Mit tapasztalsz, vagy mit tapasztaltál az elmúlt években?
Nagyon sok olyan munkakör van, amiben sokáig fel sem merült a munkáltatóknak, hogy akár otthonról is meg lehet oldani, ha nem is mindig, hanem alkalmanként, heti egy-két napot akár. De ezt sokszor, hogyha átgondolják, akkor ezt azért így felismerik, hogy tud működni, és lehet rajta változtatni.
Te, Zsófi, esetleg hogyan élted meg ezt a részét? Vagy mennyiben volt nehéz, amikor jöttek ezek a sorozatos betegségek, mondjuk egy ősztől kezdve?
Ez nem egy könnyű időszak, főleg, hogyha tényleg olyan a munkakör, amit nem tud otthonról végezni az ember. És ilyenkor szerintem nagyon jó, vagy számomra nagyon jó tapasztalás volt az, hogy mondjuk ketten vagyunk szülők ebben a helyzetben, és a kettőnk együttműködésével megoldható esetleg ez a probléma. Tehát, hogy nem mindig én maradtam otthon, hanem a férjem is tudott ebből részt vállalni, vagy nálunk mondjuk olyan szempontból volt rugalmas mindkét munkáltatónk annak idején, hogy tudtuk azt, hogy egy-egy fél napot maradtunk otthon is, hogy akkor így mindenki tudott kicsit csúsztatott munkaidőbe, de hogy ami szükséges volt mondjuk azt megtenni.
Hogyan tud ma Magyarországon egy munkahely családbarát lenni? Ugye elég sok olyan munkáltató van itt is, mondjuk Egerben vagy környékén, ahol akár óvodát üzemeltetnek. Mi az, amiben tudják segíteni az anyákat vagy szülőket?
Ez nagyon nehéz, hiszen azért például itt a mi szűkebb környezetünkben is kevés az a nagy vállalat, ahol mondjuk erre van lehetőség, akár egy óvodára, egy bölcsödére. Nyilván vannak olyan lehetőségek, amikor anyagi támogatást nyújt, akár hogy egy magánbölcsödébe, vagy óviba tudja vinni a szülő a gyerekét. Ez is lehet segítség, hiszen mondjuk lehet, hogy az egy picit rugalmasabb, vagy netán közelebb van. Erre is sokszor van példa. Nagyon sok esetben tényleg segít az, hogyha az édesanyával átbeszélik, megbeszélik, hogy milyen lehetőségeik vannak, tehát mondjuk hogyan tudják megoldani a gyermeknek az intézménybe való eljutását, hazajutását, ki az, aki ebben részt tud vállalni, hogy látja, hogy mi az a munkaidő, amikor tud dolgozni. Tehát sokszor látunk arra is példát, hogy akár egy műszakos munkarendben dolgozó édesanyának mondjuk fél évig, néhány hónapig biztosítják azt, hogy nem kell jönnie csak egy műszakba, és akkor ezt meg tudják oldani a kollégákkal, netán azt is meg tudják oldani, hogy ezt egy picit csúsztatva tegye meg, tehát mondjuk nem 6-tól 2-ig, hanem 7-től 3-ig, és akkor már mindjárt ugye itt ezt a bölcsödési időszakot át tudják hidalni. Ez nagyon sok esetben egyszerűen csak átgondolást és megbeszélést igényel.
Ami még talán sarkalatos, és egy picit említettük ezt az előző műsorban, hogy az aggódás, vagy túlaggódás, a túlféltés mennyiben nehezíti meg a beszokását a gyereknek, és hogy hol tudom én magamat felkészíteni arra, hogy elengedjem a gyereket.
Igazából már az ilyen előzetes tapasztalatoknak a tudatosítása is nagyon jó, hogy túlaggódás, túlféltés tekintetében tudatosítom azt, hogy volt már olyan helyzet, amikor nem én voltam ott, és akkor is minden rendben volt. Magának ennek a tudatosítása és ezeknek a tapasztalatoknak az összegyűjtése segíthet sokat. Igazából szerintem azzal, hogy így a saját érzéseit kicsit végig gondolja, és akár előzetesen megengedi magának ennek a nehézségeit, és az elengedést, a szomorúságot, és nem akkor, amikor ott lesznek a beszoktatási helyzetben.
Mert hogy amúgy ez hátráltatja a gyereknek is a beszokását. Igen. Hogyan készülsz erre mondjuk te lelkileg, Adri?
Én nagyon figyelek például arra, hogy fókuszáljak a jelenre. Tehát most jelen helyzetünk az, hogy együtt vagyunk. És nyilván a fejemben azért ott van, hogy majd hogy lesz, amikor dolgozni fogok, mit fogok dolgozni, hová fog járni a gyerek, melyik óviba, intézménybe, de hogy az majd lesz. De most az van, hogy most itt vagyunk, most még másfél éves, most még játszunk, most még ez a helyzet, hogy egy picit a jelenben éljünk, szerintem ez lehet egy kapaszkodó vagy segítség, és majd egy más helyzet lesz akkor, amikor elindul mindenki a saját útjára. És nekem ez például segítség. Lelkileg egy picit így könnyebbé teszi, hogy ne másba vágyjak, mert most jelenleg más az én élethelyzetem, és most ezt kell megélni, ebben kell lenni.
Illetve még ami jó lehet, hogy annak a tudatosítása, hogy amikor dolgozni fogok, akkor onnan is fog jönni egy csomó olyan plusz, ami az otthoni életemben is nagy segítség lehet. Akár egy-egy sikerélmény, akár az, hogy csak ott volt egy kis felnőtt időm, amíg megebédeltünk. Tudtam valakivel beszélgetni arról, hogy most éppen otthon mi a nehézség, vagy csak gyakorlati tippet kaptam egy munkatársamtól, hogy ők hol vettek legutoljára cipőt, vagy esőkabátot, és hogy ezek olyan pluszok lehetnek, amik otthon sokat segítenek abban, hogy a munka után otthon együtt töltött idő is sokkal minőségibb és jobb hangulatú legyen, és ennek a tudatosítása, hogy ez a munka, ez nem feltétlen negatívum és elvesz csak időt, hanem hozzájárulhat ahhoz is, hogy az otthoni lét az így még kerekebb legyen, és hogy valami ilyesmiről fogunk majd Adrival hamarosan egy ilyen interaktív beszélgetést tartani, így, hogy a karrier és az anyaság, a munkahelyi lét és az ottani, ott megélt dolgok, illetve az anyai lét, az ott megélt dolgok mennyiben és hogyan tudják egymást támogatni.
Meg hogy egyébként másban is tudjátok segíteni az édesanyákat, akik hozzátok fordulnak. Ha jól tudom, akkor az önéletrajzírás is szóba jöhet, vagy legalábbis az átgondolása ennek. Hogyan próbáljátok meg ezeken kívül segíteni őket, vagy mivel fordulnak hozzátok?
Ahogy az elején is beszéltük, ugye az nagyon fontos, hogy az édesanyja, amikor otthon van, azért leginkább az anyaságára és a gyermekére fókuszálni, és ez teljesen természetes, hogy egy picit eltávolodik mondjuk a munkahelyi dolgoktól. De hogyha eltelik néhány év, akkor azért abban úgy jó, hogyha mikor oda kerül, akkor így felfrissíti az ismereteit, éppen akár a jelen munkahelyével kapcsolatban gyűjt információkat, vagy ha váltania kell, akkor munkaerőpiacról is az egyéb lehetőségeiről, és egyáltalán nem szégyen, hogyha más segítséget kérni, akár ebben is, és mi Zsófival ezt az utat választottuk magunknak, hogy ebben szeretnénk segíteni és támogatni az édesanyákat, hogyan tudnak erre felkészülni, akár egy ilyen belépővel, hogy írnak önéletrajzot, és ezt segítjük, vagy támogatjuk, akár az állásinterjúkra való felkészülést, vagy munkáltatóval történő egyeztetést, hiszen ezek is tudnak nagyon gördülékenyen működni, hogyha egy picit készülünk erre. És ezekben a dolgokban szeretnénk segítséget nyújtani. Május 4-én lesz a Zsófi által is említett anya és karrier workshopunk délelőtt 10 órától, ahová szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Milyen alkalmak lesznek mégis, hova kell menniük azoknak, akik szeretnének ellátogatni?
Május első hete az nagyon izgalmas lesz. Az említett május 4-e, ez egy szombati nap, délelőtt 10 órától a Csiki Sándor úton a megújult Mélyvirág Központ is Anya Menedéknek a igazából ünnepélyes megnyitója lesz, és ennek a keretében fogjuk tartani ezt a programot, illetve másnap, május 5-én kezdődik az Országos Születéshete program keretében az EGRI események, és itt pénteken, május 10-én fogunk majd tartani egy újabb workshopot az édesanyák részére, ez pedig már majd a Felsővárosban, a Kalomalom úton, a Felsővárosi Könyvtárban lesz, szintén 10 órától.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kardos Szabó Zsófia pszichológussal és Csűrösné Kriston Adrien HR szakemberrel folytattuk beszélgetésünket az anyák munkahelyi visszatéréséről, visszailleszkedéséről, és ennek a folyamatnak a lelki és gyakorlati oldaláról volt szó. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is a szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái. Jézus adja meg nekünk az élet teljességét. Ferenc pápa a Regina Czőli imája. A Szent Atya köszöntötte az Isten irgalmasság ima csoportjait. Ferenc pápa a szirakúzai Merici Szent Angéla alapítványhoz. Mária könnyeivel vigasztaljatok. A Szent Atya és Pietro Parolin bíboros államtitkár levele Raffaele Lanzilli jezsuita atya halálára. Jézus adja meg nekünk az élet teljességét. Ferenc pápa Regina Czőli imája.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
A Regina Czőri elimádkozása előtt Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy húsvét második vasárnapját Szent Második János Pál pápa az isteni irgalmasság ünnepévé rendelte el, majd arra buzdított, hogy legyen egyre nagyobb a hitünk a feltámadt Krisztusban, és hirdessük húsvét örömét. A pápa rámutatott, hogy az élvezetek és a hatalom útjainak a követése nem vezet el a boldogsághoz, nem ad választ az elkerülhetetlen halálra. Csak Jézusban valósul meg az élet teljessége, Isten szeretett gyermekeinek az élete, az örökké valóság. Nyissuk meg szívünket a Jézussal való élő találkozásnak, a szentségekben, az imában, mert így válik teljesebbé az életünk. Tanította a Szent Atya, hangsúlyozva, hogy Jézus sebei az irgalmasság és a megbocsátás csatornáivá válnak.
Oggi, seconda domenica di Pasqua, intitolata da San Giovanni Paolo II alla Divina Misericordia.
Húsvét második vasárnapján, amelyet Szent Második János Pál pápa az isteni irgalmasság ünnepének hirdetett meg, az evangéliumi szakasz azt mondja nekünk, hogy ha hiszünk Jézusban, Isten fiában, akkor örök életünk lehet az ő nevében. Kezdte beszédét Ferenc pápa, majd feltette a kérdést, mit jelent ez, hogy életünk lehet? Mindannyian akarjuk az életet, de ennek különböző módjai vannak. Vannak, akik a létezést egy fergeteges versenyfutásra redukálják, hogy sok mindent élvezzenek és birtokoljanak. Céljuk az evés-ivás, szórakozás, pénz és tárgyak felhalmozása, új és erős érzelmek megtapasztalása, és így tovább. Ez egy olyan út, amely első pillantásra kellemesnek tűnik, de a szívet nem elégíti ki.
Ma che non sazia il cuore.
Mutatott rá a Szent Atya. Nem ez jelenti azt, hogy van életünk, mert az élvezet és a hatalom útjainak a követése nem vezet el a boldogsághoz. A létezésnek számos olyan szempontja válasz nélkül marad, mint például a szerelem, vagy az olyan elkerülhetetlen tapasztalatok, mint a fájdalom, a korlátozottság és a halál. Azután beteljesületlen maradt az az álom is, amely mindannyiunkban közös. Az örökké valóság reménye, annak a reménye, hogy végtelen szeretetben van részünk. A vasárnapi evangéliumi szakasz azt mondja, hogy az életnek ez a teljessége, amelyre mindannyian meg vagyunk hívva, Jézusban valósul meg. Jézus az, aki megadja nekünk az élet teljességét.
E lui a darci quella pienezza di vita.
Fejtette ki beszédében Ferenc pápa, majd arra irányította a hívek figyelmét, hogy ezt hogyan lehet elérni, hogyan lehet megtapasztalni. Az evangéliumi szakasz arról számol be, hogy a tanítványok életük legtragikusabb pillanatait élik át. Jézus kényszenvedésének napjai után félelemtől eltelve és elcsüggetten bezárkoztak a cenákulumba. Ekkor a feltámadt Krisztus eljön hozzájuk, és először a sebeit mutatja meg nekik. Ezek a szenvedés és a fájdalom jelei voltak, amelyek a bűntudat érzéseit ébreszthették volna. Jézussal azonban az irgalmasság és a megbocsátás csatornáivá válnak.
Eppure con Gesù diventano i canali della misericordia ed il perdono.
Így a tanítványok látják és kezükkel érintik, hogy Jézussal az élet győzedelmeskedik, a halál és a bűn pedig vereséget szenvedtek. És a tanítványok megkapják Jézus lelkének ajándékát, amely új életet ad számukra, a szeretett gyermekek életét, amelyet az öröm, a szeretet és a remény hatát, mondta a pápa, majd megkérdezte a hívektől, nektek van-e reményetek? Mindenki tegye fel magának a kérdést, milyen az én reményem? A Szent Atya ezután az evangéliumi szakasz tanítására utalva azt foglalta össze, hogy mit kell tenni minden nap ahhoz, hogy életünk legyen. Elég, ha tekintetünket a keresztre feszített és feltámadt Jézusra szegezzük, ha találkozunk vele a szentségekben és az imádságban, ha felismerjük, hogy jelen van, ha hiszünk ő benne, és hagyjuk, hogy megérintsen kegyelme. Ha engedjük, hogy példája vezessen bennünket, ha megtapasztaljuk annak az örömét, hogy úgy szeretünk, mint ő. Minden találkozás Jézussal, minden élő találkozás ő vele lehetővé teszi számunkra, hogy több életünk legyen.
Un incontro vivo con Gesù ci permette di avere più vita.
Szögezte le Ferenc pápa, arra buzdítva, hogy keressük Jézust és hagyjuk, hogy találkozzunk vele, mert ő keres bennünket, és nyissuk meg szívünket a vele való találkozásnak. A Szent Atya ezután a következő kérdések feltevését javasolta mindenki számára. Hiszek-e Jézus feltámadásának erejében? Hiszem-e, hogy Jézus feltámadt? Hiszek-e a bűn, a félelem és a halál feletti győzelmében? Hagyom-e, hogy kapcsolatba lépek az Úrral, Jézussal? És engedem-e, hogy ő arra késztessen, hogy szeressem fivéreimet és nővéreimet, és minden nap reménykedjek? Mindenki gondolkozzon el ezen, kérte a pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta a Regina Czőri elimádkozása előbb mondott beszédét.
Maria ci aiuti ad avere una fede sempre più grande in Gesù.
Mária segítsen bennünket, hogy egyre nagyobb legyen a hitünk a feltámadt Jézusban, hogy életünk legyen, és terjesszük húsvét örömét.
Regina Celi letare, alleluia.
Quia que me luisti portare, alleluia.
Resurrexi sicudicit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
A Szent Atya felhívása és köszöntései a Regina Czőri elimádkozása után. A Szent Atya ismételten imádkozott az igazságos békéjét Ukrajna, Palesztina és Izrael számára, köszöntötte többek között a béranyaság eltörléséért megrendezett nemzetközi konferencia részvevőit, valamint az Isten irgalmasság lelkiségét ápoló ima csoportok tagjait. A pápa mindenekelőtt megemlékezett azokról a személyekről, akik néhány nappal ezelőtt vesztették életüket egy Dél-Afrikában történt busz baleset során. A Szent Atya a hívek imáit kérte az elhunytakért és családtagjaikért. Ferenc pápa utalt rá, hogy szombaton tartották a sport, a fejlődésért és a békéért nemzetközi napját.
Giornata internazionale dello sport.
Mindannyian tudjuk, hogy egy sport gyakorlása nevelhet egy nyitott, szolidáris, előítéletektől mentes társadalmiságra. Ez azonban olyan vezetőkre és edzőkre van szükség, akik nem pusztán a győzelemre vagy a pénz szerzésre törekednek. Mozdítsunk elő egy olyan sportot, amely elősegíti a társadalmi barátságot és testvériséget, hangzott a pápa kérése. A Szent Atya továbbra is arra buzdított, hogy imádkozzunk a békéért, az igazságos és tartós békéért, különösen a meggyötört Ukrajnáért, Palesztináért és Izraelért. A feltámadott Úr lelke világosítsa meg és támogassa azokat, akik a feszültség csökkentésén dolgoznak, és bátorítsa azokat a gesztusokat, amelyek lehetővé teszik a tárgyalásokat. A pápa azért fohászkodott az Úrhoz, hogy adja meg a vezetőknek azt a képességet, hogy megálljanak egy kis időre és egyeztessenek, tárgyaljanak egymással. Ferenc pápa végül üdvözölte a rómaiakat, az Olaszországból és számos országból érkezett zarándokokat. Külön köszöntötte az iraki Kurdisztán fővárosában Erbilben található Mar Kardach katolikus iskola tanulóit, a spanyolországi Castellónból érkezett gyermekeket, valamint az Isten irgalmasság lelkiségét ápoló ima csoportokat, akik az Isten irgalmasság ünnepén a Szent Péter tér közelében levő Szentlélek templomban, az Isteni irgalmasság áltatosságának római központjában gyűltek össze. A számos csoport között a Szent Atya köszöntötte még a béranyaság eltörlését megrendezett nemzetközi konferencia részvevőit,
per l'abolizione della maternità surrogata.
Majd utalással a sok lengyel zászlóra üdvözölte a lengyel zarándokokat, akik nagy üdvrivalgásra viszonozták köszöntését.
Saluto tanti polacchi, vedo le bandiere lì.
Ferenc pápa a szirakuzai Merici Szent Angéla alapítvány tagjaihoz. Mária könnyeivel vigasztaljátok a rászorulókat. Az éntatya szombaton délelőtt fogadta a Kelemen teremben a szirakúzai Merici Szent Angéla Alapítvány 160 tagját, létrejöttük 50 éves évfordulója alkalmából. A szeretett szolgálat műveit támogató alapítványt a pápa a szirakúzai Könnyező Madonna példájával biztatta, hogy a szűzanya együttérzésével sírjanak együtt a szenvedőkkel. Ferenc pápa beszéde kezdetén örömmel köszöntötte a szirakúzai alapítvány tagjait fennállásuk 50. évfordulója alkalmából, amely az alapító Godzó atya szándékát és elkötelezettségét folytatva naponta a legtörékenyebb emberek szolgálatába akar állni. Az alapítvány története abban a szirakúzai eseményben gyökeredzik, amikor 1953-ban egy Madonnát ábrázoló kép Szirakúzában sírni kezdett a Januzó házaspár házában.
Iniziò a lacrimare nella casa del congiui Januzó.
Ezek Mária, mennyei édesanyán könnyei az ő gyermekei szenvedéséért és fájdalmáért, állapította meg Ferenc pápa. Mária sír a szenvedő gyermekeiért. Ez a könnyek Isten irántunk való könyörületéről árulkodnak, Isten könyörületessége a fia édesanyját nyújtja nekünk, aki a mi könnyeinkkel sír, hogy ne érezzük magunkat egyedül a nehéz pillanatokban. Ugyanakkor a szentszűz könnyeink keresztül az Úr meg akarja oldani a szívünket, amely időnként kiszárad a közöny révén és megkeményedik az önzésben. Mária könnyei pedig érzékenni akarják tenni a lelkismeretünket, hogy testvéreink fájdalma megérinthessen minket, és így együtt tudjunk érezni másokkal, hogy felemeljük és elkísérjük őket. Az alapítvány történetének a gazdagsága a gyökereiben rejlik, ezért a pápa arra kérte őket, hogy ápolják azt a szakmaiság és az áldozatkészség mindennapi munkájával, hiszen az alapítvány azért létezik, hogy konkrét gesztusokban fejezze ki Szűz Mária könnyeit, és egyben anyai vágyát, hogy letörölje gyermekei könnyeit.
Il suo desiderio materno di asciugare il pianto dei suoi figli.
És hogy kísérjék el a fájdalommal szenvedőket, támogassák a társadalom leggyengébbjeit, gondoskodjanak a leginkább kiszolgáltatottakról. A Szent Atya az alapítvány műve forrásaként az evangéliumot jelölte meg. Az evangélium azért forrás, mert Jézus volt az első, akit lelke mélyéig megérintettek azoknak a szenvedései, akikkel találkozott, mint például barátja Lázár. Ennek nyomán az alapítvány tagjai legyenek élő tanúi ennek az evangéliumnak, vagyis Jézus együttérzésének a rászorulók iránt. Jézus valójában arra kér minket, hogy az Isten iránti szeretetünket soha ne válasszuk el a mások, különösen a legszegényebbek iránti szeretetünktől. Emlékeztet bennünket arra, hogy végül nem külsődleges gyakorlatok, hanem a szeretet alapján ítélnek meg bennünket.
Non sulle pratiche esteriori, ma sull'amore.
Amikor a vigasztalás olaját öntjük testvéreink sebeire, ahogy ő maga mondja, amit a legkisebb testvéreim közül egyel tettetek, bizony mondom nektek, velem tettétek. Ferenc pápa arra kérte őket, hogy folytassák ezt az utat, mégpedig azzal a kegyelemmel, amely képessé tesz együtt sírni másokkal. A közöny, az individualizmus és a szív érzésselensége a három legfőbb baj a mindennapi társadalmi élet tragédiáival szemben, ezért ne szégyeljenek sírni.
La capacità di piangere con chi piange.
És megindulni mások szenvedései láttán, mert Jézus jelen van ezekben az emberekben. Befejezésül Ferenc pápa arra intette őket, hogy el ne csüggedjenek, sőt legyenek hálásak, ha munkájuk rejtve marad, és csendes napi áldozatot követel, tudva, hogy a jó tett, főként ha azt a viszonozni nem tudóknak teszik, meglepő és váratlan módon, földbe rejtett kicsiny kis magként előbb-utóbb új életet csarjaszt. Végül Ferenc pápa a könnyező szűzanya oltalmát kérve számukra apostoli áldását adta rájuk. A Szent Atya és Pietro Parolin bíboros államtitkár levele Raffaele Lanzilli jezsuita atya halálára. Szombaton tették közé Ferenc pápa levelét, amelyet a húsvét hétfőn váratlanul elhunyt Páter Raffaele Lanzilli jezsuita atya elhunyta alkalmával írt, és amelyet Arturo Souza atyának, a Jézus Társasága legfőbb előjárójának küldött. Páter Raffaele Lanzilli jezsuita halálhíre mélyen megszomorított engem. Szent Ignáce fiának, az egyház hűséges szolgájának, az evangélium bátor tanúságtevőjének a halálát a legmélyebb értelemben megvilágítja a húsvét misztériuma, amit éppen most ünneplünk. Hálával mindez a művéért, amit a mi szeretett papunk a Szentszéknél végzett, miként az apostoli missziós tevékenységéért, amit nagy szenvédéllyel folytatott nagyon sok fiatal számára Albániában, szeretném kifejezésre juttatni a Jézus Társaság a legfőbb előjárójának és az egész társaságnak az én imádságos közelségemet, hogy a feltámadt Jézus keltette reményt töltse be vigasztal mindazok szívét, akik siratják az elhunytat. Ezekkel az érzésekkel küldöm mindjártoknak áldásomat, imáitokba ajánlva magamat, testvéri szeretettel Ferenc 2024. április 4-én a Szent Márta házban. Pietro Parolin bíboros államtitkár részvét levele. Ugyancsak április 4-ig eltezéssel Pietro Parolin bíboros államtitkár írt levelet a legfőbb jezsuita előjárónak Padre Lello halálára. A szeretett Raffaele Lanzilli jezsuita atya, a Szentszék gazdasági titkárságának munkatársa váratlan halálának a hírére a Szent Atya óhaja, hogy lelki közelségéről biztosítsa a Jézus Társasága közösségét. Ferenc pápa miközben hálás szívvel emlékezik Lello atya buzgó, papi és lelkipásztori életére, különös módon is megbecsülve az Albániában folytatott termékeny missziós küldetését, miként Szent Ignáce fiának a Szentszéknél végzett szorgalmas tevékenységét, imádkozik a lelki üdvéért, kérve számára a hűséges szolgának megígért jutalmat. Ilyen lelkülettel küldi a Szent Atya a Jézus Társaság a legfőbb előjárójának és az elhunyt egész rendi közösségének erősítő és vigasztaló apostoli áldását, amihez Pietro Parolin bíboros államtitkár saját személyes részvétét is csatolja. Vatikán 2024. április 4-én, szerdán. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
életem, a te fényed járja át. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton, te erőt adsz, mely nem hagy el sosem. Te erőd adsz, ha elfárad a lelkem, erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel.
Verse. Áprili Lajos, Assisi, jöjj! Vad járta út ez, vad csapás, moha szegélye zúzmarás. Halkul a léptem, de a vad, az őz s a szarvas megszalad. Pedig kezem fegyvertelen. Assisi, hívlak, jöjj velem. Nagyobb erőd van, több hited, a szarvast megszelídíted. A farkashoz is volt szavad, megállt a gubbiói vad, mert csodát tett keresztjeled. Az erdőn hadd járjak veled. Assisi, szólj! Én hallgatok. Űzött és nyugtalan vagyok. Assisi, mellettem haladj. Lelkemnek békességet adj.
Áprili Lajos Assisi jöjj című versét Réti Árpád előadásában hallották. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, 1887-ben született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrótta a modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 26-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban tanított magyar és német irodalmat. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az ott összegyűltek megbízásából a 28-ban induló Erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött, és 10 évig a Bármadas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 43. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben, versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Imája.
Egyedül vagyok, Uram, a világban, Magányos idegen a zajló sokaságban. Barátok között is társtalan állok, támasz nélkül, ha bűnnel csatázok. Emberekre vágyom, Uram, hisz lelkem köztük ébred, ám nyugtalan, mert nem lel csöndességet. Irgalmas Isten, mindnyájunk barátja, te benned teljesül bensőmnek vágya. Közel létedben lelek csak nyugalmat naponta, míg az élet gondja zaklat. Sokaságban vagy elhagyott helyen, őriz mindig magadnak, Istenem. Ez legyen az utunk, ami végül tied. Hadd jussak hozzád egyre közelebb. Hadd érezzem, hogy itt vagy, velem vagy, s én veled.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!